Ma esti Talmud megértéséhez egy kicsit még vissza kell mennünk a tegnap estére. Szombat traktátus 8. fejezetének 79-es lapját fogjuk ma este tanulni. És a 78-as nap végéhez kell, hogy visszatérjünk ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van szó a 79-es lapon. Az elmúlt pár napban visszatértünk a sztár témánkhoz, a legkedvesebb munkatilalomhoz, szombati munkatilalomhoz a 39 közül, ez pedig a hocáá, a hozásvivés magánterületről közterületre, közterületről magánterületre. És arról volt szó, hogy mik azok a mértékek, amelyekben meghatározom, hogy valami már kellően jelentős méretűnek számít, vagy mennyiségűnek számít ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ha ezt kivittem, behoztam, akkor az már vivésnek, hozásnak számít. És akkor különböző dolgokról beszéltünk, szó volt ételekről, állatelederről, folyadékokról. És tegnap elkezdtünk beszélni a különböző szerződésekről. És arról volt szó, hogy mi van egy szerződéssel, amit már felhasználtok. Ez a szerződés, ez bír-e olyan jelentőséggel, hogyha én ezt kiviszem, behozom, akkor elkövetem a hozásvivés tilalmát. Mármint megszegem. És arról volt szó, hogy van egy ilyen brájt, ami azt mondja, hogy egy stárhov, egy kölcsönszerződés, egy hitelszerződés. Ha már vissza lett fizetve a hitel, akkor az a hitelszerződés nem ér semmit. Nem tudom semmire használni. És patur. És ezért, hogyha kivittem, behoztam, kivittem, akkor a tórai szabályát, a tórai tilalmát a hozásvivésnek nem szegtem meg. Ha viszont még nem lett visszafizetve az a kölcsön, amikor a kölcsönszerződés maga a bizonyítéka annak, hogy ezt én még be tudjam hajtani, és ez a kölcsönszerződésnek van értéke, és ezzel kiviszem, behozom, akkor azzal megszegtem a hocáá tilalmát. De a Jehuda viszont azon a véleményen volt, hogy még akkor is, ha már vissza lett fizetve az a kölcsön, még mindig van jelentősége a kölcsönszerződésnek, van valami, amire használhatom, és ezért továbbra is, chájav, továbbra is, hogyha kivittem, behoztam, akkor megszegtem a hocáá tilalmát. Most ezzel kapcsolatban kezdtük tisztázni, hogy akkor tulajdonképpen mi a vita a bölcsek és Rabbi Yehuda között. És akkor a következő válaszokat kezdtük el adni. Az első válasz a következő volt. A első válasz az úgy nézett ki, hogy van egy vita a Talmudban, hogy egy hitelszerződést, azt szabad-e a hitel visszafizetése után a hitelezőnél, az eredeti hitelezőnél hagyni. Van egy vélemény, azt mondja, hogy tilos az eredeti hitelezőnél hagyni, mert hogyha az eredeti hitelezőnél hagyom, akkor a végén a hitelező el fogja felejteni, hogy már visszakapta a szelektív memóriájával, el fogja felejteni, hogy már visszakapta a kölcsönt, és újra kérni fogja a kölcsönt, és ebből a kölcsön visszafizetését, és ebből problémák fognak fakadni. Egy másik vélemény azt mondja, hogy nem kell ezzel foglalkozni, nem ez ettől nem tartok attól, hogy még újra fogja kérni a kölcsön visszafizetését, és ezért nála lehet hagyni a hitelszerzést. Hagy használja azt a papírt, vagy azt, amire azt a pergament, amire írták a kölcsönszerzést, valami másra. És az első válaszunk ez volt. Rabbi Yosef azt mondta, hogy pontosan ez volt a vita a bölcsek és Rabbi Yehuda között. A bölcsek azt mondták, hogy ők azon az állásponton vannak, hogy nem lehet a visszafizetés után a kölcsönszerződést a hitelezőnél hagyni, mivel nem lehet nála hagyni, ezért ez azt is jelenti, hogy azt a kölcsönszerződést azt mindenképp vissza kell adnia. Tehát, ha mégis nála van, akkor nem fogja valami másra használni, például egy befőttes üveget befedjen azzal a papírral. És ezért ennek a papírnak már nincsen ilyen értelme értéke, mert semmi másra nem tudja használni. Ha kivitte, behozta, akkor nem szegte meg a tórai tilalmát a hocának. Nem így Rabbi Huda, aki azt mondja, hogy lehet a kölcsönszerződést az eredeti hitelezőnél hagyni, és nem tartok tőle, hogy majd megint előáll azzal a szerződéssel, és azt mondja, hoppá, ne soha nem fizettél vissza. És akkor ezek szerint ő használhatja bármire azt a papírt, amire a visszafizetett kölcsönszerződés van írva. Például befőttes üveg befedésére is. Ezért annak a papírnak még van értéke, és ezért ha kihozza, beviszi, akkor azzal megszegi a tórai tilalmát a hocának. Ez volt az első válaszunk. A második válaszunk az volt, hogy itt nem erről van szó, hanem arról van szó, arról a speciális esetről van szó, amikor én, a hitelező előállok egy kölcsönszerződéssel, és te, a kölcsönvevő, elismered ugyan, hogy ez a hitelszerződés ez megalapozott, és valóban volt közöttünk egy ilyen hitel, egy ilyen hitelezett szituáció, egy ilyen, én kölcsön kértem tőle, de rögtön hozzá is teszed, hogy már vissza is fizetted azt a kölcsönt. És akkor itt a következő a vita. Mondom-e azt, hogy mivel te vagy az, aki megerősítetted a kölcsönszerződést, és egyben te vagy az, aki azt is, de te ugyanazt vagy, aki ugyanaz vagy, aki azt is mondta, hogy már visszafizetted ezt a kölcsönt, ezért ahhoz, hogy ezt a kölcsönszerződést használni tudjam, ehhez hitelesítenem kell a kölcsönszerződést. Hogyan lehet egy kölcsönszerződést hitelesíteni? Vagy hogyha idehívom azokat a tanúkat, hogy személyesen tanúskodjanak, akik aláírták a kölcsönszerződést, mint tanúk, vagy pedig az ő aláírásukkal találok egy másik szerződést, és ezzel az aláírásukat hitelesítem. Most. Hát az egyik vélemény az az, hogy a bölcsök véleménye itt az lesz, hogy nekem hitelesítenem kell egy ilyen kölcsönszerződést. És mivel nem tudom hitelesíteni ezt a kölcsönszerződést, ezért ennek a papírnak már semmi értéke nincsen, és mivel semmi értéke nincsen, ezért ha kihozom, bevittem, akkor nem szegem meg vele a tórai parancsát a hocának. Nem így Rabbi Huda, aki azon a véleményen van, hogy egy, amikor a kölcsönvevő elismerte, hogy ez a kölcsönszerződés az megalapozott volt, ezzel ő maga hitelesítette a kölcsönszerződést, és az, hogy ő rögtön hozzátette, hogy viszont visszafizette a kölcsönt, az minket nem érdekel. Nem kell már hitelesítem ezt a kölcsönszerződést, mert én magával azzal, hogy a kölcsönevő elismerte, hogy ő kölcsönt vett tőlem, ő már hitelesítette a kölcsönszerződést. Ha ő azt mondja, hogy ő vissza is fizette, neki kell bizonyítani, hogy visszafizette, és nem nekem. És így mondja Rabbi Huda, van értéke ennek a szerződésnek, és ezért a szerződést, hogyha kiviszem, behozom, akkor a hocaá tilalmát, a kivívés behozatal szombati tilalmát megszegtem. Mit jelent ebben az esetben átselói paraj, misaparaj? Mit jelent az, hogy visszafizette, vagy nem fizette vissza, ugye ahogy maga a misna fogalmaz? Az azt jelenti, hogy azt mondta a kölcsönvevő, hogy visszafizette, vagy nem fizette vissza. Bárhogy is legyen, ez volt a tegnapi tananyag. Ma jön egy harmadik verzió, Rave Amár, de kulál mai derves társak azt, hogy szorak a kájmába. Ha, ha, kajszfin sajver kemifleni. Tanak ámen szavár, kajszfin sajver, de bűnő szavár, én kajszfin sajver. Rave azt mondja, itt egy egész más dologról van szó. A vita a következő kép néz ki. Az a kérdés, hogy egy kölcsön visszafizetését a kölcsönvevő mivel tudja bizonyítani? Azzal, hogy visszakapja az eredeti kölcsönszerződést, eddig a kölcsönszerződés a hitelezőnél volt. Amikor én visszafizetem a kölcsönt, én megkapom cserébe a kölcsönszerződést, vagy koiszfin sajvar, vagy pedig egy számlát, egy nyugtát írnak a visszafizetésről. Most ha azt mondom, hogy egy nyugtát írnak a visszafizetésről, tannak amasszai kölcsönsaival, akkor a kölcsönszerződésnek magának nincsen semmilyen értéke. És ezért, hogyha kiviszem, behozom, akkor nincsen már jelentősége, és ezért nem számít a hocának. a szombati kivitel behozata tilalmának. Ha viszont én köszön sajövöm, ha viszont nem írnak nyugtát, egy nyugtával nem lehet bizonyítani a visszafizetést, akkor viszont a kölcsönszerzés továbbra is fontos, mert ez az egyetlen bizonyítéka annak, hogy hol van éppen a kölcsön, vissza lett-e fizetve már, vagy sem. És ezért a visszafizetés után is van jelentősége a kölcsönszerződésnek. Ez akkor a harmadik válasz. Most jön a negyedik válasz. Rav Ashi amár, mipnei se carich la reiszel a bálchev séni damer lej házegáv de paraane. Rav Ashi azt mondja, hogy bármit is mondunk, bármilyen véleményt is nézünk, egy visszafizetett kölcsönszerződésnek is van még jelentősége. Miért? Mert még a kölcsönvevő is, még akkor is, hogyha van a kezében egy nyugta a visszafizetésről, még akkor is szívesen tartja magánál az eredeti kölcsönszerződést, hogy amikor legközelebb hitelt kér valakitől, kölcsön akar kérni valakitől, akkor oda tudjon hozzá menni, és azt mondja, hogy nézd meg, látod én milyen jó adós vagyok, hogy visszafizettem már egy kölcsönt. Ő bizonyítani tudja, hogy korábbi kölcsöneit, korábbi adósságait visszafizette, és ez az ő hitelképességét fogja növelni. Oké, ennyit a kölcsönszerződésekről. Most áttérünk a bőr témájára. Ugye a Misna arról is beszélt, hogy mi az a bőr méret, ami már olyannak számít, hogy kellő erősségű legyen. Itt látom, hogy a Tamás is és a Judit is, illetve a Tünde, bocsánat, hozzászólnak, hogy kell-e tanú, nem kell tanú. Egy kölcsönszerződést aláírnak a tanúk. Egy kölcsönt tanúk előtt adok, ha ez milvál te, akkor csak a tanúk ott vannak. Tehát, hogyha ez egy szóbeli megállapodás, akkor a tanúk jelen vannak. Hogyha egy írásos megállapodás, akkor a tanúk aláírják a szerződést. De a probléma az, hogy nem tudom, hogy ez az aláírás nem hamis-e, és ezért kell normál esetben hitelesítenem az aláírást. A aláírás hitelesítése ugye a mai napig római jogban is létezett, és innen a mi jogrendünkben is van. Ugye, aminek az a lényege, hogy manapság ugye ezt egy mondjuk közjegyző előtt csinálják. Oké. Okay. Nem fett le a tanuknak, hanem a szerződő félnek, de itt a tanukról van szó. Oké, okay. Akkor visszatérve a bőrről volt szó. Tehát mi az a bőrdarab, mi az a méretű bőrdarab, amit már olyan méretnek számolok, hogy az jelentős méret, és ezért kihozni, bevinni tilos. Mit mondtunk, hogy mi ez a méret? Akkora, amekkorából egy talizmánnak egy kis tokot lehet készíteni. Baminei, Ravi Merav Nachman, most egy pár kérdést tett föl Ravi Merav Nachmantől. Ha moici oly bekamo, mi a helyzet egy olyan bőrrel, állatbőrrel, ami még nem lett megdolgozva? Ugye az előbb olyanról beszéltünk, ami egy már megdolgozott bőr. És annál azt mondjuk, hogy amekkorából egy tokot lehet készíteni egy talizmánnak. Mi a helyzet azzal a bőrrel, ami még nincsen megdolgozva. Milyen megcserézve. Amár lélkedett, nálam, lélkedett, én látsz, kamelyel. Szóval ugyanúgy, amennyiből egy talizmánnak tokot lehet készíteni. Azt kérdezte tőle, ha me abdoj, bekámo, és amikor mész cserézni a bőrt, és akkor a cserézés, bőrcserézés tilalmát mennyi bőrcserézésével szeged meg? Azt mondja, la is, na, ugyanennyi. Ha csak annyi kis bőrt cserézel meg, amiből egy tokot lehet készíteni egy talizmánnak, egy egész kicsi kis bőrdarab, az is ugyanekkora méret. Lábdaj be káma, és hogyha viszed azért, hogy cserézed, akkor a vivésnél ott mennyi bőr az, ami számít? A merléle isra, azt mondja, ugyanannyi. Umená témra. Ugye, honnan veszed ezt? Honnan veszed azt, hogy nincs különbség a bőr, az állatbőrök között, a között a bőr között, ami már meg lett cserjézve, És aközött a bőr között, ami még nincs megcserézve, hogy azt mondjad, hogy mind a kettő esetén ugyanolyan méret az, ami mérvadó. Kedet nán, malben, veham napec, vacsai veja, veha tojve, si urrejkim löj, röjháv, szitha kofúl, szitha kofúl, vajrek sné hutin, si urrejkim löj, röjháv, szitha kofúl. Azt mondja, én bizonyítani fogom neked, mondja Rav Nachman, hogy nincs különbség egy munkafolyamatban a már előkészített és a még nem előkészített anyag között. Mind a kettőnek ugyanakkor a méret az, amitől már az az anyag jelentős mennyiségnek számít. Honnan tudom ezt? Mert van egy misna, amit majd később a 105-ös lapon fogunk tanulni, ami a fonás és a szövésről szól, és mindegyik munkafázisában a fonásnak és a szövésnek azt mondja, hogy mi az a hosszúságú fonál, amivel a fonás, vagy a szövés, vagy a fonás előkészítő folyamatai már a 39 munkatilalmat megszegik, az, ami egy kömlöj röjhav szita kofur. Egy arasz, ami azt mondja, a hüvelykujjam és a kisujjam közötti távolság kétszer. Oda-vissza. Mennyi ez lehet? Ászom, ezt 10 centit szoktak mondani. Akkor az 20 centi. Egy 20 centi hosszú fonál az, amivel az összes fázisát a munkafolyamatoknak megszegem. Mik ezek a fázisok? Hamellában, amikor még csak főzöm, tisztítom a gyapjút, hamennapec, amikor fésülöm a gyapjút, harcolvea, amikor festem a gyapjút, amikor fonom a gyapjút, amikor szövöm a gyapjút, a fonalat, mindegyiknél kümlöj röjháv szita kaful, mindegyiknél a dupla arasznyi méret az, amitől már jelentős méretűnek számít. És itt mindegy, hogy még gyapjú, már megfont szál, már a szövőszékre föltett fonál, és akkor ugyanígy a bőrnél is, mindegy, hogy a bőr már egy megcserézett bőr, nem megcserézett bőr, ugyanakkora a mérete. Most erről lesz szó a következő pár sorban, és következő pár percben, hogy valóban így van-e, hogy a már megdolgozott anyag az ugyanolyan méretben számít-e jelentősnek, mint a még meg nem dolgozott anyag. Mert most tulajdonképpen ezt mondja Rav Nachman. Álma kivendele tavaly kai, sunök tavaly, ha hinnámi kivendele avdek kai, sőnök, mert látjuk, hogy ott is, hogy mindegyik munkafolyamat egy célt szolgál, a fonálnak a szövését, és ezért mindegyik ugyanarra a mennyiségre van kondicionálva, ugyanarra a méretre, ugyanígy a bőrnél is, mindegy, hogy a bőr már meg van dolgozva, cserézve vagy sem, ugyanarra a méretre van kondicionálva. Erre azt kérdezte Rove, hogy oké, ezt mind értem, slöjle abdöj bekáma, akkor mi a helyzet azzal a bőrrel, amit úgy viszek ki, hogy nincs a fejemben, hogy ezt meg fogom cserézni. A mellejle is, aztán ugyanúgy nincs különbség. Ugyanúgy annyi bőr, amiből egy talizmánhoz tokot tudsz készíteni. Lajsné, bém, úbad, leseinem, úbad. Rove azt mondta, tényleg? És nincs különbség a meg nem dolgozott és a megdolgozott anyag között? Észvei, ha mojci szemem ma nincs rújnk, de én itt szvajában dugma le ira. Se elve illu beszem ma nincs, én is rújnk, nán klife gajzin, u kliferi majnin, szatin, u puak, de én itt szvajában beget kadem fiszvaha. Szóval nézzük csak meg, például a festék esetén. Azt mondja a Brájta, hogy ha már egy beáztatott festék, már egy előkészített festékről beszélünk, akkor mi az a festék mennyiség, amit ha kiviszek, behozok, akkor azzal már megszegem a kihozatal bevívés tilalmát. Annyi, amelyet egy színkódra használnak a festők. Mekkora a színkód, amit használnak? Egy szövőszék vetélőjének a mérete. Ugye manapság is vannak ezek a színkódok, amiket visznek, hogy mutassák, hogy a falat milyen színűre akarod festeni, és van mindegyik egy ilyen száma. És régen is voltak ilyen színkódok. Most egy ilyen színkód megfestéséhez elegendő festék, azaz a festék mennyiség, ami már jelentősnek számít a kihozatal bevitel szempontjából. De ez csak akkor, hogyha ez már egy előkészített festék. Ha még egy nem előkészített festék, hanem csak még ott vannak a különböző növények, és itt felsorolja az összes növényt, amiből a diónak a héja, gránátalma héja, különböző növényeknek, amik különböző színű festéket készítenek belőle, ezek akkor, hogyha annyi mennyiség van belőlük, hogy egy egy női sapkának, egy női kalapnak a szélét meg lehet vele festeni. Most ez már egy nagyobb mennyiség. Akkor látom, hogy különbség van a már megdolgozott anyag és a még nem dolgozott, meg nem dolgozott anyag között. Azt mondja, hogy a Talmud, ha itt már a la, amerem náhmar belába, hú, le fissé, nem tudja, és azt mondom, hogy ezt mondom, hogy azt mondja, nagyon egyszerű a különbség. Itt valóban azért, az azért van, mert a festéknél egy már kész festékből ki fog vinni egy kis mennyiséget, hogy a színkódot megfessem. De nem fogok egy színkód érdekében festéket főzni. Egy kis ruhadarab megfestésért esetleg már fogok festéket főzni, mondjuk egy kalap szélének a megfestéséhez, amiről itt szó van. De a bőrdarab, az mindegy, hogy megvan dolgozva vagy sem, ugyanúgy kifogom, én hajlandó vagyok ugyanúgy megdolgozni, megcserézni egy kis darab bőrt ahhoz, hogy a talizmántnak készítsek vele tokot, mint egy nagy darab bőrt. Okay, erre a dávalhoz egy másik esetet, amiben látjuk, hogy különbség van elvileg a megdolgozott és a még meg nem dolgozott anyag között. Már ez röjnegina, de mik méd ez röjjane? Tanám, az röjnegina paksz mekereg egyszer, mi udabem szére, imer hamisa, Min ilu baszod ez rönyet nán, zevel ve chayl hadak, kedéne zával bői kelekség rúvdil, rabia kivel chomjunk, kedéne zával krisa. Mi a helyzet a növénymagokkal? Növénymagoknál azt tanuljuk, hogy a növénymagoknál kevesebb, mint a szárított füger, ami Huda szerint 5 darab növénymag az, amit ha kiviszek, akkor az már jelentős mennyiség. De miután elültettem a növénymagot, azt tanuljuk, hogy egy elültetett káposzta, vagy akár egy elültetett póréhagyma, nem jaki vasszony, a káposzta bölcsök, azt mondja, hogy póréhagyma is elegendő ahhoz, hogy az ahhoz kivitt mondjuk trágya, az már jelentős mennyiségnek számítson. Tehát akkor látjuk, hogy amikor még magformában van, még nincs elültetve, akkor 5 kell, ha már elültetve van, akkor 1 is elég. Akkor megint csak látjuk, hogy különbség van a előkészített és a nem előkészített anyag, a megdolgozott és a nem megdolgozott anyag között. A Talmud ugyanazt a jellegű választ fogja adni, mint az előbb. Ha itt már a la, amár a papel, hadre zriá, hadre lézeria, fissé, én nem tudják, hogy egyszerűen nem állhatsz a zriá, azt mondja, nagyon egyszerű. Az ember egy elültetett káposztáját, a póréhagymáját kivisz mondjuk öntözni, vagy kivisz trágyát. De egy magot nem visz ki a földre, hogy elültessen, az már egy, hanem több magot visz csak ki. Nem így a bőrnél, ahol a bőrnél mindegy, hogy mekkora a mérete a bőrnek, egy kis darab bőrt is megcserjéz ahhoz, hogy abból valami kis tokot tudjon készíteni. Már éti, de meg kámen de ligbelé, tányi majd, ha hamar nem sem mérc, és sejfkén, és össze rám is, emberi visz. A vina sejfkén, a máj hazi, valamára bihuda, legalább ebben itt, illu bassza, de gáblé, tányja, legkárdé, lász, ez ben pikul. Oké, egy utolsó kérdés, amiben megint csak látszólag azt látjuk, hogy az előkészített anyag és a nem előkészített anyag, az nem ugyanaz a mennyiség. Amikor az agyagot készít, az agyag készítéséről van szó. Ugye mit tanultunk, ezt már tanultuk tegnap, vagy tegnap előtt, hogy a szennyvíz, a piszkos víz, az mindenképpen egy víz, egy negyed log, azaz mai mértékegységben 82 milliliter kell legyen minimum ahhoz, hogy jelentős mennyiségnek számítson a szombati kivitel behozatal tekintetében. Mire való a szennyvíz? Mire lehet azt egyáltalán használni? Lehet használni a agyag készítésre. Most, amikor az anyagot készítem, akkor kell, hogy legyen egyre víz, 82 ml víz, de vagy nagyon mennyiség agyagot lehet csinálni. De a készanyagnál mégis azt mondjuk, hogy elég csak annyi készanyag, amivel a kovács és a kovács fújója, amivel a tüzet fújja közötti kovácskemence és a fújó közötti lyukat be tudom tömni, ami egy lényegesen kevesebb anyag. Akkor megint csak látom, hogy az előkészített anyag az más mennyiségűnél válik fontossá, mint a még nem előkészített anyag. Azt mondja, a Talmud nagyon egyszerű, haszom námike, de amron, fise én ödöm törják le gábel mentit, le haszos be pikur. Azt mondja, a Talmud nagyon egyszerű, mert az ember, amikor készíti az anyagot, ilyen kevés kis anyagot nem fog készíteni. És ezért ott a minimum mennyiség az annyi agyag, amennyit 82 ml, azaz egy vízzel tud készíteni. De ha már van kész agyag, akkor abból olyan kis mennyiség, amivel legkisebb lyukat is be tudja tömni, az már jelentős mennyiségnek számít. Oké. Következő kérdés. Még mindig Rav Nachman hozzáállását vonja kétségbe a Talmud. Ugye Rav Nachman az, aki azt mondja, hogy az előkészített és a nem előkészített anyagok ugyanolyan mennyiségnél számítanak jelentősnek. Tasma Ádám, Rav Chia bar Ami Mishmei, de Ulla, Slaisa, Oireszein. Máco, de Hippo, de Diftera. Következőt tanultuk egy brájtában. Háromféle bőr van. A bőr megdolgozásának, megcserjézésének három fázisa van. Van a máca nevű bőr, ami még teljesen megdolgozatlan bőr, a hipa, az egyharmad részben megdolgozott bőr, és a diftara a kétharmadban megdolgozott bőr. Most el is fogja magyarázni, hogy mit jelent. Máca, kemás moj, de loj maliach, de loj kamiach, de loj ofic. Itt három fázis van a cserjézésnek. A sózás, a lisztezés és a cserző gubacsozás. Ez valamilyen növény, aminek nagyon erős a amikor beáztatják vízben, nagyon erős a hatása, és ezért gondolom, ezért is hívják cserző gubacsnak. Először sós vízbe már áztatják, utána lisztes vízbe áztatják, és utána cserzőgubacsos vízbe áztatják. A máco nevű bőr az az, amikor még az egyik fázison sem ment keresztül. Még nem lett megsózva, nem lett meglisztezve, és nem lett megcserzőgubacsozva. De kámosi uraj, tanirám is mondani, hudakén, lacirbém is követően lesz tána. És mi ennek a még teljesen megdolgozatlan bőrnek a mérete, amitnél már azt mondom, hogy az már egy jelentős méret, annyi, amennyibe egy kis súlyt bele lehet rakni. Ugye ezek a súlyok, amiket a kiskereskedők vagy kereskedők használtak, hogy lemérjenek bizonyos dolgokat, ezeknek voltak ilyen kis bőrtokjaik, azért, hogy ne kopjanak el, és utána ne legyenek hamis súlyok. Akkor egy megdolgozatlan, teljesen megdolgozatlan bőrnél mi az a méret, aminél már jelentősége van? Jelentős az a méret, amennyiből lehet egy kis tokot készíteni egy kis ilyen súlydarabnak. De káma, mekkora ez a méret? Amara bájer riva, de riva be pumbadita. Egy liter negyedének a litere. Egy liter negyedének a negyede. És ez nem pumbeditában. Ez nem terül ki teljesen pontosan, ez mit jelent, és ez az a litere, amiről amit ma liternek nevezünk. De mindenképpen egy nagyon kis méret. Akkor ez az első bőr. Második kérdés. Itt kérdezett Tamás, hogy és ez lehet sertésből-e? Persze, most nem fogyasztásról van szó. Tehát akkor az első fázis, amikor még teljesen nincs megdolgozva a bőr, azt hívjuk máconak. Hipa, az az a bőr, de már liach vagy löjka miach vagy löjafic, amit már sóba mártottak, sós vízbe, de lisztezni és cserzőgubacsozni még nem cserjezték. Szóval a három fázis közül az első már túl van. De kámasi uraj, kérdett nán, olyik, de én látszom, hogy mennyi a mérete ennek a bőrnek, aminél már azt mondjuk, hogy ez már jelentős. Ez, amit tanultunk, hogy amennyiből egy tokot lehet készíteni egy talizmánnak. És van az utolsó, diftara. De meliach, vagy kamiach, vagy lojafic, ez az a bőr, amit már megsóztak, meglisztesztek, de nem cserzőgubacsoztak. De kámesé urai, kedé lichtoj valaveszeget. Mennyi ennek a mérete, amennyire a vállólevélnek a lényegét rá lehet írni. Ugye egy vállólevél, az a bölcsek meghatározása szerint összességében 12 sor. Ugye benne van a hely, a nevek, a vállófeleknek a nevei, a történet rövid leírása, de a lényeg a getnek az az, hogy hát meg úr esesz mi menni, íme el, te el vagy tőlem válva. Ez a lényeg a getnek. És ezt, ha rá tudom írni erre a difterára, a diftera az a már kétharmadban megdolgozott bőr, akkor az már elegendő méret. Ktáni mihász, kde licorjban is kajlesztána, van bárjon rivadre védőpumpod isza? Mindenképp most lehet erről beszélgetni, hogy az egyik ilyen, a másik ilyen. Mit látunk, hogy a különböző fázisaiban a bőr megdolgozásának más-más méretet határoz meg a brájta, és mondja, hogy az az a méret, aminél már jelentősnek számít a bőr. Például az elsőnél azt mondja, hogy amikor még nincsen sem megsódva, sem meglisztezve, sem meg cserzőgubázva, gubacsozva, akkor ott azt mondja, hogy az amennyi, amekkorába egy kis súlyt bele lehet tenni. Egy olyan tok, amiben kis súlyt bele lehet tenni. De akkor mégsem igaz, amit Rav Nachman mond, hogy minden bőrnél, függetlenül, hogy megvan-e már dolgozva, nincs-e megdolgozva, ugyanazt a méretet veszük figyelembe. Azt mondja, erre a Talmudba hatná, hasszal, mibi súlla, azt mondja, itt ez egy különleges dologról van szó. Talmud azt mondja, itt olyan bőről van szó, amit csak most nyúztak le az állatról, és ezért még puha, még meleg. És ekkor még könnyen lehet formázni, hiába nincsen megdolgozva, és ennél a bőrnél mondta azt, hogy Lassimbőm is kölyöztána, hogy egy kis tokot lehet készíteni a súlyoknak. Akit a Talmud még mindig nem akar ebbe belenyugodni, hogy Rav Nachman azt mondta, hogy az előkészített és a nem előkészített anyag, a különböző típusú anyagok, azok mind-mind, és a bőr esetében a megdolgozott bőr, megcserézett bőr és nem megcserézett bőr mind egy méretnek számít, vagy egy méretnél számít fontosnak. És egy utolsó javaslatot fog tenni, vagy elemetést fog tenni. Hát nem. A Talmud most hozni fog egy olyan misnát, ami felsorol különböző típusú ruhadarabokat, ezt már, vagy anyagdarabokat, ezt már többször említettük, vagy többször idéztük ezt a misnát, úgyhogy lehet, hogy többeknek ismerős lesz. A beged slajsa, egy szőtruha, az háromszor három tefach, háromszor három ökölnyi méretnél lemidrasz, lesz olyan méretű, hogy arra, ha már valaki ráül, vagy egy halottal megérintik, akkor az tisztátalanná válik. Ugye sokszor sokat beszéltünk már erről, hogy egy ruha, mi az a minimál méret, amitől egy ruhadarab, vagy egy ronydarab, az olyan jelentőssé válik, hogy eszköznek tekintető, és ilyen mód ugye azt a meghatározást adjuk neki, hogy tisztátalanná tud válni. És itt azt mondjuk, hogy ez 3x3 egy szőt ruhánál, ha szak árba-árba, a zsák ruhánál, ami egy durvább anyag, ott 4x4, oly, a bőrruhánál 5x5, mapoc sisa, a gyékénynél 6x6, bénylem idrasz, bénylem mész, és mindegy, hogy itt most milyen tisztátalanságról van szó, De tanjálna, ha begedvá szákva ők és sűrötum, a káhlai cölle sábesz. És mit tanulunk a végén ennek a brájtának? Hogy ugyanazok a méretek, amik meg vannak határozva a tisztátalanság kapcsán, ugyanezek a méretek a szombati kihozatal, bevitel kapcsán is. És mit tanulunk ott? Slajsa, slajsa? Hogy a... Nem, bocsánat. Mit tanulunk a bőrnél? Hogy a bőr az 5x5? Az lényegesen nagyobb, 5x5 ökölnyi méret, az lényegesen nagyobb, mint amiből egy kis talizmánnak egy kis tokot lehet készíteni. És Rabbi Nachman azt mondta, hogy minden bőr, függetlenül, hogy meg van dolgozva, nincs megdolgozva, mind-mind, mi az a minimál méret, aminél fontosnak, jelentősnek számít, az a méret, amiből egy kis tokot lehet készíteni egy kis talizmánnak. Az hogy, hogy egyeztethető ezzel össze? Azt mondja, a Talmud a hú bekortovla, bekortovla, az egy különleges dologról szól, az a, ez a brájta, ez az idézett brájta, ahol 5x5-ös a méret, ami meg van határozva. Ez egy olyan variációról szól, amikor a bőrt nem megpuhítják, hanem megkeményítik. Azért, hogy egy széknek az ülőkéjét, vagy egy asztalnak a lapját használják, és ez nem, és ennél valóban 5x5-ös a méret, ami amikor a bőr megkeményedik, az olyan, mintha egy kemény fa lenne. Abban lehet asztallapot csinálni, lehet ráülni, és ennél valóban 5x5 az a méret, aminél azt mondom, hogy az már jelentős méret. De egy megdolgozott bőrnél, amiből valamilyen táskát, ruhát, cipőt, stb. Lehet akarok csinálni, ott az a méret a minimum, amiről beszéltünk, amiből már egy kis talizmántokot lehet készíteni, jóval kisebb. Oké, ezzel a bőrt befejeztük. De most áttérünk, egyben lapoztunk a 79-es lap B oldalára, és áttérünk a bőrnek egy másik következő részére. Ugye azt mondta a Misna, meg lapozunk vissza egy pillanatra, amikor a felsorolás volt, akkor a Misna azt mondta, duchsustus, kedé lichtoj mezuza, a duchsustus az, mekkora kell, hogy legyen, mindjárt mondjuk, hogy mi az a duchsustus, mekkora kell, hogy legyen, hogy az már méretesnek számítson, amekkorára egy mezuzét rá lehet írni, ugye a mezuza az, ami a ajtófélfán ott van, mint egy őrző jel, és rá van írva a smának, ugye benne van egy pergamen, amin a smának a két fejezete, első két fejezete van benne. Kláf, kedély lichtai valav pársak tánasebet filin. És a kláf pedig a pergamen, pedig az, ami de a tfilinnek a legrövidebb fejezetét föl lehet írni. Ugye a tfilinben van, az fejre való tfilinben van négy rekesz. Ha láttunk már tfilint, akkor tudjuk, hogy szemből nézve, hogy van négy rekesz. És minden rekeszben van egy kis pergament darab, és a minden pergament darabon egy másik fejezet van a Tórából. A legrövidebb fejezet a Tórából az a smá, a négy közül. Most, tisztázzuk először is az anyagokat. A pergamen. Maga az állatbőr, hogyha meg van dolgozva és elő van készítve pergamenre, akkor az a gvil. Ezt úgy hívjuk, hogy gvil. De ez még egy kemény, viszonylag nem is kemény, viszonylag vastag bőrdarab. Ezzel mit csinálnak? Elvágják így keresztben, és ketté választják. Ez lesz most a mi vilünk. Bocsánat, nem csak nagyon sikeresre. Akkor, amikor egybe van, az a gvil. Amikor szétválasztom, akkor az egyik az a duchsustus, és a másik az a kláf. A külső része a bőrnek, a szőr felülői része az a kláf, és a belső része, ami a test felüli része a bőrnek, az a duchsustus. Most. A kláfra ugye háromféle olyan szent tárgy van, amit pergamenre írnak. A tóra tekercs, a mezuza, ami az ajtófélfára kerül, és a tfilin. Az imaszínnak a pergament darabjai. amik az imaszi dobozában vannak. Most tisztázni fogjuk, hogy mind a hármat nem egyértelmű, hogy ugyanarra a típusú pergamenre lehet írni. Van, amit a kláfra írunk, tehát a külső részére a pergamennek, van, amit a belső részére írunk, a dustustusra. És van, amit lehet írni a gvilre is. A gvil az, amikor a kettő még egyben van. Oké, okay. Ezek csak az előismeretek, amik szükségesek. Látom, Tamás kérdezi, hogy mi a helyzet a Megillával, az Eszter könyvével. Jogos a kérdés. De az Eszter könyve az ugye nem egy tórai parancs. Itt most olyan dolgokról beszélünk, ami a Tóra idejében, a Tórában való referenciában is megtalálható. És éppen ezért különben a Megilla az egy olyasmi, ami sokkal könnyebb, megengedőbb megítélés alá esik. És azt mondja, most melyik típusú pergamenre írom, a dustustusra, vagy a kláfra, vagy a gvirre, az sokkal kevésbé kérdés. Oké. És erről mondta a Misna azt, hogy amikor a dustustusról van szó, magyarul, a belső részéről a bőrnek, amire a mezuzét írják, akkor az a mezuze. Tehát akkora kell, hogy legyen, hogy az arra egy mezuzét rá lehessen írni ahhoz, hogy az jelentős méretűnek számítson. Amikor a kláfról van szó, amikor arról a pergamenről, ami a bőr külső részéből készül, akkor pedig akkora méretűnek kell legyen, hogy a smá, magyarul a tfilinbe kerülő négy pergamen közül az a pergamen, amelyikre a legrövidebb tórai fejezet kerül, magyarul a smá, az ráférjem. És akkor ezt idézi most a Talmud. Kláf, kedé lichtai valav pársak tánu. A kláf mekkora méret kell, hogy legyen, hogy egy kis fejezetet, a legkisebb fejezetet rá lehessen írni. Ugye minhu kláf, duchstus, kedé lichtai valav mezuza. Van egy probléma. Egy másik helyen azt mondja a Talmud, egy másik helyen van egy brájta, ami ugyancsak a kláfról szól, és a duxtusról, mind a két részéről a pergamennek. Ugye a duxtustus a belső része a pergamennek, a kláfa a külső része a pergamennek. A bőrből a külső réteg és a belső réteg. És mit mond a brájta? Kláfu duxtustus, kedély lichtai valami zuza, mind a kettőnél mi az a minimál méret, aminél már jelentősnek veszem a méretét, ha egy mezuzét rá lehet írni. Most a mezuza az hosszabb, mint a... ez hosszabb, mint a tfilin, mint a smá. Ugye a mezuzában a smának két fejezete is van. Mi pedig a smában levő, most hát a tfilinben levő legrövidebb fejezet, az csak maga a smának az első fejezete. Akkor a kettő hogy egyezik? Itt úgy tűnik, hogy mind a kláf, mind a duxtustus olyan nagy kell, hogy legyen, hogy rá lehessen írni a smának az első és a második fejezetét is. Ugye, ami a mezuzára kerül. A mi misnánkban meg úgy tűnik, hogy a kláf az olyan nagy kell, hogy legyen, hogy arra rá lehessen írni a smának a első fejezetét. Máj mezuzza, mezuzza sibet finin. Azt mondja a Talmud, nem. Ez, ami itt írva van, hogy a kláf és a duxtustus olyan nagy kell, hogy legyen, hogy erre fölfejjen a mezuzza, az nem szó szerint mezuzét jelent, amit általában mezuzénak nevezünk, ami az ajtófélfára kerül, hanem mezuzénak hívjuk a tfilinnek ezt a kis fejezetét is, kis pergamenjét is. Karin, lehet tfilin mezuzza? És tényleg? És a tfilint azt hívják mezuzénak is? In. Azt mondja Talmud, igen. A tányere cúz tfilin im tfilin, mert támasz a szerdáim. Bifnél átszom, én mert támasz a szerdáim. Remi simen benne a judea, imen, mi simen, mi simen, mi gyábrő cúz a tajr, átsége gyábrő cica. Levezákem is mai önmértajr, átse igábe mezuza átszma. Látjuk is, hogy van egy misna, ahol konkrétan mezuzénak nevezi a pergament, ami a tfilin dobozában található. Következő témáról van szó. Tehát vissza tudunk emlékezni, a Brachot traktátusban tanultunk erről, hogy a bölcsek hoztak egy olyan törvényt, hogyha valaki hozzáér egy könyvhöz, egy szent könyvhöz, egy tóratekercshez, egy szent tárgyhoz, akkor a kezei tisztátalanok legyenek. Miért? Nagyon érdekes. Azért, hogy miért elmegy enni, mosson kezet. Nem akarták a rabbik, hogy tanulás közben ott majszoljunk valamit a tóratekercs fölött, mert akkor mi fog történni? Jönni fognak az egerek, hogy megegyék a lehullott morzsákat, és közben meg fogják rágni a könyveket is. És ezért, ha valaki egy könyvet megérint, legyen tisztátalan a keze, ez rá fogja kényszeríteni, hogy elmenjen kezet mosni, és így a könyveket védeni tudjuk ezzel. Most a kérdés az, hogy mi a helyzet a tfilinnel. Azt mondja a Brájta. De szóhajsz a tfilinim, tfilinimet támasztasz a jadáim, a tfilinnek a szíjai, ugye van maga a tfilin doboz. A dobozban van a pergamen. A dobozhoz hozzá van kötve a szíj, amivel a kezünkre vagy a fejünkre fölkötjük a tfilint. Szóval amíg rajta van a tfilinen, akkor ugyanúgy tisztátalanná teszi a kezeket, mint a tfilin maga. Mifné átszom, hogy én mit támasztasz a jadáim, de hogyha külön van, akkor nem teszi tisztátalanná a kezünket, úgy, mint a tfilin. Rabbi Simon ben Yehuda, Imen Mishum Rabbi Simon. Rabbi Simon ben Yehuda azt mondja, Rabbi Simon nevében, hogy aki ő azon a véleménye van, hogy aki megérinti a magát a bőrt, az a már a bőrszíjat, az semmiképp nem válik a keze tisztátalanná. Átsia Gierbek Cicó, csak az, aki magát a dobozt érinti meg. És Rabbi Zákály pedig azt mondja, hogy csak az, aki magát a pergament érinti meg. És hogy hívja a pergament? Mezuza. Akkor látjuk itt, hogy van olyan referenciahelyünk, ahol a tfilinben található pergament tekercset mezuzénak nevezi a misna. Oké. Azt mondja, Talmud, rendben. Elfogadom. Tehát akkor ez így oké. Választattál a kérdésemre. De akkor most nézzük meg a mi misnánkat. Van mindegy tánni szép a klávkedél, ichtagol a pársak tánosbet finin, és májszal. Kláv de rejsa, de mizuza átszmaszkina. A mi misnánkban úgy hangzik, hogy azt mondja, hogy a duxtustus, ami a belső része, a belső rétege a bőrnek, az akkora kell, hogy legyen, hogy ráférjen a mezuza. A kláf akkor, ami a külső része a pergamennek, az pedig akkora kell, hogy legyen, hogy ráférjen a filinnek a legrövidebb fejezete, magyarul a smának csak egy fejezete. Akkor a mi misnánkban a mezuza biztos, hogy mezuzát jelent, és nem a filinben található pergamen, mert két paragrafus van, az elsőben azt mondja, a duxtus az mezuza, második kláf az tfilin, a tfilinnek a legrövidebb fejezete, akkor nem lehet, hogy a szinonimáját használja a dolognak. Akkor hogyan kell összefoglalva? Miről van szó? Azt mondja, Talmud, hachik tani, kláfu duxtustus siuram bekáma, mennyi a kláfnak és a duxtustusnak a mérete? Duxtustus, kedén lichtai valami zuza, a duxtustus, ami a belső rétege a pergamennek, az akkora kell, hogy legyen, hogy rá lehessen írni egy mezuzát. Kláf, ami a külső rétege a pergamennek, kedén lichtai valav pársok tánosomet finis is májszal, az pedig akkora kell, hogy legyen, hogy a tfilinnek a legrövidebb fejezetét, ami a smának az első fejezete, azt rá lehessen írni. Most arról lesz szó a hátralevő részben, most már tisztáztuk, hogy van hogy a duxtustus, és van a kláf. Arról lesz szó, hogy mit, mire lehet írni. A tfilint mire írjuk, a mezuzát mire írjuk, a tóra tekercset mire írjuk. Még egyszer. Van egy bőr, amikor ez egyben van, és meg van dolgozva, akkor az a gvil. Amikor szét van vágva két rétegre, akkor az állat testéhez közel eső részt, azt úgy hívjuk, hogy duxtustus, az állat szőréhez eső részt, azt úgy hívjuk, hogy kláf. Még egy fontos törvény, amit eddig nem tanultunk, hogy amikor a kláfra írok, akkor az a állat belseje felé való, tehát nem a szőr felé néző részre kell írni, hanem az állat teste felé való részre. Amikor a duxtusra írok, akkor a külső részére kell írnom. Mondjuk mind a kettő ugyanazon az oldalon van, csak a külső rész a belső felé néz, a belső rész a külső felé néz. Oké. Okay. Amerav duxtustus hu klaf. Ráv a következőt mondta, azt mondja, nincs különbség a kettő között. Duxtustus az ugyanolyan, mint a klaf. Mind a kettő egyenrangú, egyenértékű pergamen. Máklav köszön a tfilin, Abduchstusztus köszön a tfilin. Mind a kettőre lehet a tfilin pergamenjeit, a tfilin tekercseit írni. Tnán, kláv kdén lichtoj pársa, ektános mert tfilin is ismá Yisrael, kláv induchstusztus loj. Azt mondja, Talmud, de a mi mistánkból nem így tűnik. A mi mistánk úgy mondja, hogy a kláv az akkora, amekkorára egy kis, a legkisebb fejezetét a tfilinnek föl lehet írni. De a tuchstusznál nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy amekkorára egy mezuzét rá lehet írni. Ami nagyobb ennél. Akkor úgy tűnik ebből, hogy a kláfra csak a tfilint lehet írni, a tfilint az csak kláfra lehet írni, és nem lehet tuchstusztuszra. Azt mondja, a Talmud le micva, valóban jobb, előnyösebb a kláfra írni a tfilint, és Ráv csak annyit mondott, hogy ha nincs más, akkor a duxtusztuszra is lehet írni. Tasmá, lachlem és mi sináj, tfilin el a kláf, mzuzá, duxtusztusz, kláv makem basszú, duxtusztusz makem szél. Azt mondja, Talmud, de még mindig nem stimmel, amit Ráv mondott. Mivel Ráv mit mondott? Hogy mind a kettőt lehet a tfilin írására használni. A kláfot is, és a duxtusztuszt is. Igen, ám csak van egy rájt, ami konkrétan a következőt tanítja. Mózesi törvény az, hogy a tfilint azt a kláfra írjuk, és a mezuzát azt a duxtusztuszra írjuk. Ugye a kláf a külső része a pergamennek, a duxtusztusz a belső része a pergamennek. És kláf vöme kaimbaszor, a külső része úgy írunk, hogy annak a testfelőli részére írjuk, és a duxtusztuszra a belső rétegre pedig úgy írjunk, hogy az a külső részére írjuk. Azt mondja a Talmud, és akkor ebben egyértelműen látjuk, hogy a tfilint azt a kláfra kell írni, és nem a duxtusztuszra. Azt mondja a Talmud, le micva. Azt mondja a Talmud, itt is csak ez nem egy kötelesség, hanem ez az előnyösebb. Azt mondja a Talmud, de nem. A tánya sinapaszul, utána rögtön azt tanuljuk, hogy aki ettől eltért, az alkalmatlan. Az nem jó. Akkor nem egy ajánlástól van szó, hanem egy konkrét törvényről. Azt mondja, a Talmud a mezuza. Nem, azt mondja, a Talmud, az csak a mezuzára vonatkozik. A mezuzát azt a duxtusztusra kell írni, és ha a kláfra írtam, az nem jó. De a tfilint ugyan a kláfra kell írni, de a duxtusztusra írtam, az még rendben van. Azt mondja, a Talmud, de nem. Mert nem ezt mondja, azt mondja, sina be zeu be ze passzul. Azt mondja, a Talmud, nem erről, nem ezt, nem így fogalmaz a Brájta, mert a Brájta azt mondja, ha abban vétett, akkor az alkalmatlan a használatra. Akkor ebből úgy tűnik, hogy ha ebben, ha abban, az azt jelenti, hogy akár a mezuzát írta a kláfra, akár írta, a tfilint írta a duxtusztuszra. Azt mondja, nem, ájdi vájdi mezuza, mind a kettő mezuzára vonatkozik. És mit jelent ez, hogy ha ebben, ha abban tévedett? Ha hadek a szfinna a kláfem, akem szóér, inami aduxtusztus, mert kajn baszol. Azt mondja, mire vonatkozik ez? Arra, hogy mindegy, hogy a mezuzát még akkor is, hogyha a kláfnak, hogy azok próbálta javítani a helyzetet, hogy mivel eleve a mezuzét a duxtusztusznak a külső oldalára kell írni. Neki nem volt duxtusztusza, és azért a kláfra írta, de a külső oldalára nem segít. Ugyanúgy nem jó. Sőt, azt is lehetne mondani, hogy ha a duxtusztusznak a belső oldalára írta, az se jó. Magyarul az ID, hogyha ebben is tévedett, abban is tévedett, az nem arra vonatkozik, hogyha tévedett, és a mezuzét írta a kláfra, és tévedett, és a tfilint írta a duxtusztuszra, nem mondkozik, hogy a mezuzát írta a duxtusztuszra csak a rossz oldalára, vagy a kláfra és annak a rossz oldalára, az nem segít. Mind a kettő esetben alkalmatlan a használatra. Mi ibai széma, sinöbezebeze tanaihi, de tányos sinöbezebeze passzul, de ami ácham máksim, misum rabi ácheberchanina, amrilam misum rabi ákeberchanina, vagy azt is lehet mondani, hogy jogos az a felvetés, és ez valójában már egy korábbi bölcsek általi vita. A bölcsek általi vita az, hogy valóban lehet-e a tfilint a kláfon kívül a duxtusztuszra írni, vagy sem. Egy vélemény szerint lehet, és egy másik vélemény szerint nem lehet. És ez a másik vélemény mondja azt, hogy sinat zelveze, hogyha eltért ennél is, annál is, akkor az akár ennél, akár annál, akkor az alkalmatlan az arra vonatkozik, hogy akár a mizuzénál, hogy ezt nem duxtusztusra írt, hanem a kláfra, vagy akár a filinnél, amit nem a kláfra írt, hanem a duxtusztusra, mind a kettő alkalmatlan. De ez csak ez szerint a vélemény szerint, de Ráv nem ez szerint a vélemény szerint, nem ezt a vélemény követi, ami azt mondja, amit egy másik vélemény mond, hogy a filint azt lehet írni a kláfra is, és a duxtusztusra, akkor is, hogyha előnyösebb a kláfra, de a duxtusztusra írtam, akkor bedi jeved, az rendben van. Ráv papa amár, Ráv de amár katána de vejmenáse, tanem námenáse kaszval niarval mátlis pszulál a kláfal a gvil, vele duxtusztus kséra. Azt mondja, Ráv papa, Ráv az a Menáse iskoláján szerint Menáse iskoláját követi, mert ő konkrétan azt következő tanították, hogy egy filinnek a pergam, a filinnek a tekercsét azt papírra írta valaki, vagy egy ronyra írta valaki, akkor az alkalmatlan. De ha a kláfra írta, vagy a gvilre írta, vagy a duxtusztusra írta, az mind rendben van, mind kséra. Ugye a kláf az a külső része, duxtusz az a belső része, és a gvil, amikor még nem vágtam ketté a bőrt. Mind a három ez, az rendben van. Szavamáj, illéma, mzuza, kláf, mikasz finan? El a láft finin. És ők mit mondtak? Ha írtad a papírra vagy a ronyra, az nem jó, de ha írtad a kláfra, a gvirre, vagy a duxtusztusra, az rendben van. Mire gondolhattak itt, hogy írtad? Csak is a tfininre. Miért? Mert a mzuzára nem gondolhattak, mert mzuzét nem lehet írni kláfra. Ultájmech, tfil, a gvil, mikasz finin, oké, és a tfilint azt gvirre lehet írni? A gvil is benne van a felsorolásban. El a tánya, ki tánya a híbe széfetőjre, azt mondom, azt mondja, nem. Ez, amit ők tanítottak, ez a Tóra tekercse vonatkozik. És a Tóra tekercse mondták azt, hogy ezt lehet írni, nem lehet írni papírra vagy ronyra, de lehet írni akár kláfra, akár duxtusztusra, akár gvirre. Úgy érezzük, hogy kezdünk belebonyolódni, hogy mi ez a kláf, duxtusztus, gvir. Ne aggódjunk, mert egy 5 perc alá végére érünk, csak össze fogom foglalni. Léma messzáj lé, ki jajce bojt, filin se balon, a széve tanja se balon, én oly szem ez uza, fise én majd idén, még dusak hamurulak, dusak tám. És úgy tűnik, hogy valóban ez a helyes megközelítés, hogy amikor azt mondták, hogy mind a három dologra lehet írni, a kláfra, a gvirre és a duxtusztusra, akkor itt a Tóra tekercse gondolta. És a Tóra tekercset lehet írni mind a háromra, a kláfot lehet írni mind a kettőre, és a mzuzét azt nem lehet írni csak a duxtusztusra. És ezt alátámasztja a következő brájta is. Mert brájta a következőt mondja. Ha egy tfilin kifakadt, elhasználódott, vagy egy Tóra tekercs elhasználódott, ki lehet-e vágni belőle azt a fejezetet, ami a mzuzéba kerülne? Azt mondja, a brájta nem. Miért nem? Mert ezek szentebb tárgyak, mint a mzuza, és nem mehetünk lejjebb egy magasabb szentségbe, egy alacsonyabb szentségbe. De akkor mi az oka annak, hogy nem vághatjuk ki? Csak az, hogy nem megyünk egy magasabb szentségből egy alacsonyabb szentségbe. Tájma de én moiridin, ha moiridin, oiszín de ksiva máj, láv de ksiva duch tisztus. Azt mondja, akkor, és ez mind bizonyítja, hogy csak azért, mit mond a brájta, miért nem lehet kivágni a tfilinből, vagy a tórából azt a részt, amit a mzuzéből tennék, azért, mert nem megyek egy magasabb szentségbe, egy alacsonyabb szentségbe. De hogyha a tfilint, vagy a tórát nem lehetne duxtusztusra írni, akkor elve lenne egy problémám, mert a mzuzát az csak duxtusztusra lehet írni. Akkor ebből mi következik, hogy mivel ez föl sem merül, mint probléma, hanem csak az merül fel, mint probléma, hogy egy magasabb szentségből nem megyek egy alacsonyabb szentségbe, innen látom, hogy a tfinint is lehet írni a duxtusztusra, és nem csak a kláfra. Azt mondja, Talmud nem. Loj, de xiva a kláf? Nem. Lehet, hogy a tfinint kláfra volt írva. Mzuza a kláf mikasz finan. És a mzuzét lehet írni a kláfra? Azt mondja, a Talmud in. Igen, teljesen új megközelítés. Most azt mondjuk, hogy a tánya, kaszfál, kláfál, en jarvál, a mátlis, szulam, rep, simul, azra, hogy az emelik, kaszfál, kláf, mint ne sem is te meresz. Azt mondja, a Talmud lehet írni, hogy egy brájtában tanultuk, hogy ha a mzuzát a kláfra írtam, vagy a papírra írtam, vagy a ronyra írtam, akkor az nem jó. De nem, Simon azt mondta, hogy ha a kláfra írtam, az mégiscsak jó, mert a kláf az kellően erős. Akkor ebből az következik, hogy lehetséges, hogy a tórát lehet írni a duxtustusra, a gvirre és a kláfra, a mzuzát lehet írni a duxtustusra és a kláfra, és a tfilint az csak a kláfra. Hásnad az is lachire a námillai téma duxtustus hárjók a kláf, elém a kláfú hárjók duxtustus, már duxtus köszönöm a mzuzá, a kláf köszönöm a mzuzá, akkor így a megfogalmazást is meg kell változtatnunk, és akkor valóban mi a végeredmény? A végeredmény a következő. Még egyszer. A bőr maga, mielőtt nem lett szétvált, nem lett két rétegre vágva, azt úgy hívjuk, hogy gvil. Amikor két rétegre vágtam, akkor a belső részét úgy hívjuk, hogy duxtustus, a külső részét úgy hívjuk, hogy kláf. Ha használom, akkor a belső részre, a duxtustusra úgy kell írni, hogy a duxtustusnak a külsőbb, a szőr felüli részére írjak, a kláfnak pedig a belső, a test felüli részére írjak. A tfilint az csak a kláfra lehet írni. A tfilint azt csak a kláfra lehet írni. Magyarul a külső részre. A mezuzát azt lehet írni a duxtustusra és a kláfra és a gvirre, azt mindenre lehet írni, ez külön ez a halakha, amit a Rambam mond. Mzuzát az bármelyik bőrre lehet írni. A tóra tekercset azt lehet írni a kláfra és a gvirre. Úgyhogy ez a végül is az összefoglalása annak, amit eddig tanultunk. Akkor összefoglalva ma tanultunk arról az első órában, hogy mi van azzal a kölcsönszerződéssel, amit már kiegyenlítettek, ezt a kölcsönszerződést meg lehet-e tartani, vagy sem, mi van azzal a kölcsönszerződéssel, amit elismert a adós, de azt hozzátette rögtön, hogy már visszafizette, akkor ezt a kölcsönszerződést, ezt kell-e hitelesíteni, vagy nem kell hitelesíteni, szólt arra, hogy nyugtát adunk-e a visszafizetett kölcsönről, stb. És ennek megfelelően akkor a kölcsönszerzésnek van-e olyan értéke és jelentősége, hogyha azt kiviszem, behozom, akkor azzal megszegtem a hadszál parancsát. Utána szólt a bőrről, és arról, hogy a megdolgozott vagy nem megdolgozott bőr az mennyiben esik egy megítélés alá a méretét tekintve. És végül szó volt a pergamenről, és a különböző típusú pergamenekről, és megtanulhattuk, hogy a különböző szent tárgyakat, azt milyen pergamenre, a pergamen különböző típusú pergamenekre írjuk, de alapvetően három szent tárgyról van szó, a tfilinről, a mzuzéről, és a tóratekercsről, és háromféle bőrről is, maga, amikor még egybe van, a legvastagabb, az a gvil, amikor szétválasztjuk, akkor a belső része a duxtustus, a külső része pedig a kláf. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, holnap reggel 7:30-kor találkozunk, folytatjuk. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat kívánok!